Kedves hallgatóink, emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt szemláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely csaknem 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. Karcagi Pál egykori stúdióst kérdezi, a részletekről Sütő Dávid Pelé kollégám.
A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött.
És ez a tábla avatás találkozás, ha fogalmazhatunk így, mert ha jól tudom, régi rádiósokkal is találkoztak, ez hogyan, milyen hangulatban telt, az egyetem hogyan fogadta ezt a kezdeményezést, milyen hangulatban telt ez az egész kis rendezvény?
Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ővele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, június 7-ére, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak még hozzá. Van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam.
És a rendezvényen milyen programok voltak még, miket idéztek fel?
A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. Volt más is, akit fölhívtunk, akit meg baleset ért, pedig nagyon szeretett volna itt lenni. Voltak hangbejátszások régi felvételekből, és volt megemlékezés az elhunyt társakra, tehát akik már nem lehetnek közöttünk, valamint a jelenlévők közül is elég sokan hozzászóltak. Voltak, akik eleve készültek rá, tehát tudtunk róluk, hogy ők szándékoznak hozzászólni, és voltak olyanok is, akik csak akkor jelentkeztek, amikor a vége felé föltettük a kérdést, hogy akar-e még valaki a jelenlevők közül hozzászólni, és akkor is néhányan még jelentkeztek. Tehát valahogy így zajlott le.
és kicsit felidézve a múltat, ugye említette, hogy ön is tagja volt, nem a kezdetektől, ennek a Diák Rádiónak, egy kicsit emlékezzünk vissza fellelhető anyagokból, archívumokból, hogyan, miként, miért is alakult ez a Diák Rádió a Nehézipari Műszaki Egyetem berkein belül.
1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóron szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot. Aztán volt egy olyan műsor vasárnaponként, mert ugye ez a kívánságműsor havonta egyszer jelentkezett, a többi hétvégén pedig egy úgynevezett Diák Hétköznapok című műsor volt, ami 3 órás volt délelőtt 9-től délig. Ebben mindenféle volt. A zenéken kívül riportok az egyetem területéről bármilyen témában, esetleg oktatókkal, egyebekkel, hangjátékok, irodalmi művek, például versek is voltak. Tehát egy ilyen magazinműsor volt.
És ön hogyan, miért, mikor csatlakozott, illetve akkor milyen csapat állt össze, mennyien voltak, úgymond a rádióban mennyien dolgoztak szabadidejükben, ha jól tudom, önként szabadidejükben az egyetemi rádióban?
Így van, mindenki önként és szabadidejében dolgozott térítés nélkül, tehát semmilyen díjazást nem kaptunk ezért a munkáért. Ez nekünk szórakozás volt, szenvedély volt, és én 1971-ben őszén kezdtem az egyetemet, azonnal megkerestem a stúdiót, amikor kiderült, hogy lehet oda bejutni. Aztán, amikor egy kicsit már elboldogultam a technikával egyedül is, mert hát komoly keverőpult volt a süketszoba, úgynevezett süketszoba, ahol a mikrofon volt és a bemondók, és magnók, sőt, stúdiómagnó volt, amire rögzítettük a műsorokat. Tehát amikor már elboldogultam a rendszerrel, akkor rám bízták az úgynevezett altató műsort, ez volt az első műsorom. Ez este 10-től 11-ig tartott, hetente egyszer, mindig egy mesével kezdődött, és utána andalító zenével folytatódott egy órán át. Hát volt, amikor nagy bakit is elkövettem, még nem volt olyan igazán komoly a zenei ismerettáram, és csak belehallgattam egy felvétel elejébe, na jó, ez szépen indul lassan. Ez volt a Deep Purple-től a Child in Time, ami hát egy jó hosszú szám, és hamarosan begorombul, hogy úgy mondjam, begyorsul. Hát utána kaptam én hideget-meleget ezért az altatóért, mert ez inkább ébresztő lett.
Milyen történetek vagy mérföldkövek vannak még esetleg, amikre így szívesen visszaemlékszik ebből a rádiós életből, rádiós korszakból? Egyetemistaként miért volt jó ezt csinálni, miért volt jó rádiózni akkoriban?
Egy jó társaság miatt. tehát ott egy jó közösség volt mindig. Általában a magja ennek a közösségnek 20-30 fő volt egy időben, és hát természetesen változott, mert egyesek végeztek, mások újak léptek be ugye a egyetemre és a stúdióba is. Tehát ez mindig változott. Amikor megpróbáltuk összeszedni, hogy a teljes folyamatban kik dolgoztak, ez a névsor körülbelül 600 nevet tartalmaz, megvan most is ez a névsor itt nálam is. Ennél szerintem több is volt, de ennyit sikerült felidézni valamikor 21 néhány évvel ezelőtt, amikor megpróbáltuk összeszedni. Tehát egy nagyon jó közösség volt, megtanultunk közösségben együtt dolgozni, tehát egy csapatmunkát megtanultuk, megtanultunk határidőre, mert a műsornak el kellett készülnie időre, felelősséget vállalni, mert ha valaki elvállalt egy műsort, akkor azt csinálnia kellett. Tehát erre volt jó, és ezeket a készségeket utána mindenki, ahogy el is hangzott ott a ünnepségen azoktól, akik felszólaltak, mindenki nagyon jól tudta kamatoztatni utána a munkás időszakában is.
Mennyivel volt másabb akkoriban a rádiózás, akár a műfajokat tekintve, vagy a technikát, azt már ugye felsorolta, gyanítom azért, az már most a digitális korszakkal ellenben sokkal-sokkal másabb volt. Mennyivel másabb volt akkor egy rádiós élete, mint mostanában?
Hát sokkal nehezebb volt szerintem. Tehát olyanról szó sem lehetett a technika miatt sem, hogy egyedül készítsen valaki műsort. Tehát általában kellett legalább még egy fő, aki közreműködik. Tehát általában legalább egy bemondó és egy technikus volt. Aztán persze volt, mikor sokkal több ember működött közre. Mondtam, hogy Stúdió Magnóra dolgoztunk. Az 1000 méteres szalagok voltak ugye a Stúdió Magnón. Hát a riportokat pengével kellett vágni, tehát a szalagot vágni, kivágni belőle, ami nem kell, összeragasztani a szalagot. Ez egy nagyon lassú munka volt, összehasonlítva mostani technikával, mert hát itt nálam Szolnokon ebben a új stúdióban már csak számítógépek vannak, tehát már ilyen célra, felvételi célra. Ezen kívül vannak egyedek is, tehát van kazettás magnó, sőt szalagos magnó, CD lejátszó, hogy bármit, ami előkerül esetleg még, azt le lehessen játszani, be lehessen digitalizálni. Tehát ezt a stúdiót 2000-ben hoztuk létre, amikor kiderült, hogy az egyetemen megszűnt az egyetemi stúdió, és hát azóta létezik itt Szolnokon az úgynevezett NME, Nehézipari Műszaki Egyetem nosztalgia stúdiója.
Egyetemi stúdió az helyileg hol volt amúgy, hogyan képzeljük el, illetve még ehhez hozzáfűzném azt, hogy milyen hatással volt az egyetemisták a diákok életére, hogy az egyetemnek volt saját rádiója.
A rádió vezetékes rádió volt, és minden szobában volt később hangszóró, mert ugye mondtam, hogy az elején csak a folyosók végén például, de később kiépült az a hanghálózat, ami minden szobába elért, és minden szobába volt egy hangszóró, tehát mindenkihez elért, hiszen akkor az egyetemisták 90%-a, vagy még több kollégista volt, amikor mi egyetemisták voltunk, és érzékeltük sok jelből, hogy szeretik a műsorokat, szeretik a stúdiót, szeretik az ébresztőt, szeretik a kívánság műsorokat, és nem beszéltem még egy nagy sikerű műsorról, a vetélkedőkről. Tehát körülbelül minden évben, vagy akár minden fél évben szerveztünk egy nagy stúdiós vetélkedőt, ami megmozgatta az összes lakóját az egyetemvárosnak, mert olyan feladatok voltak, amik, hogy úgy mondjam, sok embert igényeltek. És sok-sok feladat volt. És volt olyan, amikor ez a vetélkedő mondjuk 25 órán át tartott folyamatosan. ez pontosan akkor volt, amikor az egyetem 25 éves jubileuma volt, tehát 1974-ben. Úgyhogy ezek is nagyon sikeres műsorok voltak, és nagyon várták is a hallgatók.
Ön hogyan emlékszik vissza így erre az egész rádiós életére? Milyen nyomot hagyott önben, lelkiekben? Illetve az milyen érzés volt, hogy amikor legelőször a mikrofon elé ült, és elkezdte az első műsort, vagy az első hangfelvételt?
Na, ezzel az utóbbival kezdeném, mert én alapvetően nem beszéltem ebben a rádióban. Nagyon-nagyon kevésszer és nagyon minimálisat, mert én alapvetően technikus voltam, és ezen túl pedig műsorszerkesztő. Tehát olyan szerkesztő, mert ma már ugye a szerkesztő viszi végig a műsorát, de itt nem működött. Tehát például én készítettem elő a szövegeket, a hangjátékokat, például kiválogattam, vagy választottam, hogy mi legyen, egy kicsit megdramatizáltam, kiosztottam a szerepeket, és aztán, mint egy rendező, úgy működtem közre a felvétel során, vagy egyéb műsoroknál is inkább, tehát ilyen szerkesztői feladatot végeztem, hogy erre ezt tudom mondani. De mindenképpen egy olyan időszak volt, amire hát nagyon szívesen emlékezünk, és ezért is van az, hogy összehozzuk minden évben itt nálam Szolnokon azt a kis találkozót, amire mondom egy 20-25 ember szokott általában eljönni a volt stúdiósok közül. Kicsit változik mindig a névsor, van, aki elmarad, mert már kiöregszik, már nem tudja vállalni, hogy eljöjjön, viszont más meg éppen előkerül, és beesik, hogy úgy mondjam, és utána rendszeresen eljön. Szóval ez egy ilyen közösség, és nagyon jól el vagyunk, mert vannak idősebbek, és vannak fiatalabbak, tehát körülbelül 4-5 nemzedék, stúdiós nemzedék találkozik ilyenkor.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Miskolci Egyetem egykori diákrádiójáról hallhattak. Karcagi Pál egykori stúdióst, Sütő Dávid felé kérdezte.